Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Welcome back, Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
És a hangod is.
Shots per kb-re 70-75%-os lehet, úgyhogy remélem, hogy elegendő lesz nektek. Még nem százas, de alakulok.
Már csak azért is fontos, hogy Zolit ismét köreinkbe köszönhetjük, mert hogy végre elérkezett az az időpont, amikor először megkockáztatunk egy overreaction-t, ehhez a hat csapathoz is hívtunk segítséget, mégpedig egyik kedvenc szakértőnket, és a visszajelzések alapján a hallgatóink egyik kedvenc szakértőjét, aki nem más, mint Máyer György. Szia Gyuri!
Úristen, köszönöm szépen a meghívást, és ezt a bevezetőt erre nem számítottam.
Én is üdvözöllek, Gyuri, szia!
Hát Gyurikám, majd csinálunk ilyen hallgatói felmérést, és akkor tovább sokkollak, de most mindenek előtt azt gondolom, hogy azzal a hat csapattal foglalkozzunk, akiket először megnézünk, és nyilván itt a válogatásnál eléggé figyelembe kellett venni azt, hogy lehetőleg ne olyan csapatokat találjunk ki magunknak, akik gyakorlatilag egyik sérülésből a másikba esnek, vagy inkább ilyen csoportosan sérülget a fél csapat, mert hát van bőven ilyen, és nem biztos, hogy itt rögtön az elején olyan teljes képet kapnánk egy ilyen gárda elemzésénél. De gyorsan kezdjük a Charlotte Hornetsnél, amely gárdáról olyan sok mindent lehet, hogy nem fogunk tudni elmondani, de ez leginkább azért van, mert egyrészt itt mégiscsak egy komoly sérülés azért ugye van, tehát Ball már visszatért, aztán újra rásérült, de másrészt pedig egy elég filozófikus játékot is játszok én velük folyamatosan, itt a podcastben is, meg magamban is, ez pedig az a filozófikus játék, hogy micsoda történelmi alkalom ez a Hornetsnek, hogy igazán tankoljon. Próbálkoznak azért becsülettel, de ez a 30. támadójáték, ez azt hiszem, hogy elég lesz ahhoz, hogy még Ball se tudja majd igazán feljavítani. Gyuri, láttál-e már tőlük bármit, illetve mik a benyomásaid?
Hát leginkább azt, hogy totális szerencsétlenség, és ugye nem tudjuk, beszéltünk azt hiszem erről, ha jól emlékszem nyáron, hogy mi az elképzelés, mert azt nem igazán látom, de gyakorlatilag ugye mindenki hozza a formáját, mert Hayward a tőle várható sérülés szegény elég hamar összeszedte, és nem is tudom pontosan van-e dátum erre a vál, mi ez, törés, ficam? Valami elég komolyabbnak tűnő válsérülés. Ti tudtok időpontot?
Legalább egy hónap, én is ennyit olvastam.
Ugye Bridgesről semmi hír, ami azért kicsit meglepve, azt hittem, hogy valami info azért már lesz róla, hogy most akkor végül is mi a terv, vagy hogy hogyan, mert ugye a bírósági eljárás az így kvázi lezárult ezzel a beismerés, jogilag azért ez beismerésnek minősül, és akkor egy ilyen kisebb ennyivel, de ugye azt sem tudjuk még, hogy mennyi eltiltást kap.
Tehát itt ugye azt kell tudni, hogy ha a játékos ezt az utat választja, hát ez olyasmi, mint egy vádalkú gyakorlatilag, ami történt Bridgesnél, akkor utána az NBA még meg fogja büntetni.
De hogy meg fogja, kötelező a CBA szerint megbüntetni, ugye csak a mértéke a kérdés, de lehet, hogy megvárják azt, hogy egyetlen ki az, akinél le kéne tölteni ezt a büntetést, mert ugye jelenleg free agent, tehát nincs hova büntetni, hiszen nincsen csapata, tehát az NBA részéről ez érthető, inkább az a fura, hogy még így senki nem mer egyelőre hozzányúlni úgy se, hogy gondolom azt azért ki lehet volt volni az NBA-nél, hogy ha leigazoljuk, akkor mennyi lesz a büntetés, de aztán lehet, hogy olyan választ kaptak, hogy az egész szezont megkapja úgy is, tehát nincs vele értelme foglalkozni.
Na most akkor csak itt, hogy visszatérjek a Hornetshez, és szerintem Zoli egyet fog érteni. Hogyha ők akarnák Bridges-t, akkor ez egy kiváló alkalom lenne, akár egy egyéves eltiltásra is. Tudnillik, ez a történelmi alkalom, hogy a Hornets rossz legyen, és tudom, hogy eddig tragikus a támadójátékuk, és mellesleg ilyen kis érdekesség, hogy TS százalékban, efficient field goal százalékban is utolsók, de emellett még büntető százalékuk is csak 24. a ligában, tehát egyetlen egy dolgot tudnak támadásba csinálni, drive és támadják a gyűrűt, és ott is szar százalékkal fejeznek be, szóval igazából persze...
Meg azért sok más sérülés is volt, még bocsánat, csak még annyit hozzátegyek, hogy ugye a Ball sérülés ugye az egy dolog, de Rozier is nagyon sokat kihagyott. Az újjáéledő Dennis Smith Jr., és most már folyamatosan sérült, tehát így azért egy Theo Maledonnal elég nehéz.
Nem könnyű, semmilyen playmaking nincs, és én szerintem ez az, amit ki lehetne most használni.
Én Bridges játékát, illetve újra leigazolását úgymond én teljesen elvetettem. Tehát megmondom őszintén, hogy én erre semmi esélyt nem látok. Én azt gondolom, hogy ő már nem fog az NBA-ben játszani. Ha más nem, akkor ezt egy Shadow Bennel megoldják. Tehát ugye a háttérben mindenkinek szépen meg lesz mondva, hogy nem igazolhatják le. Engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha ennek bármi más végkifejlete lenne. És ha megnézzük azt, hogy a pályán mihez nyugodna a Hornets, hát nyilván minden azzal indul, hogy egyrészt mondtátok, hogy a sérülések, másrészt pedig alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy Terry Rozier egészen borzasztó szezont hoz. Felmerült a neve más csapatoknál, akiknek kellene ugye egy secondary ball handler, de jelen pillanatban nulla szerintem a csereértéke, vagy közelít a nullához. Egészen borzasztó dolgokat csinál. Career high, labdaeladás, gyakorlatilag nem tud betalálni sehonnan üres helyzetből sem, és a gyűrű közeli befejezése is, aminek ugye soha nem volt igazán erőssége, az is borzasztó idén.
Maradjunk annyiban, hogy nagy rá ez a kabát, és még óvatosan fogalmaztam. Rozier nem tud elvinni egy csapatot a hátán, és egyébként Dennis Smith Jr. sem tudott, tehát nagyon örülünk neki, hogy ilyen szépen visszatéregetett, de hát azért, hogyha valaki megnézi az ő százalékait is, akkor látszik, hogy azért vannak dolgok, amik nem változnak túl könnyen. Úgyhogy nem igaz, ha csak nem teljesen egészséges a keret, és egyszerre van Hayward, és egyszerre van Ball, ez a csapat nem fog tudni támadni. Védekezni még olyan szó-szó, ugye a mostani meccs az nem sokat segített ezen, de még így is a tabella első felében vannak, és azt hiszem, hogy ez tipikus Clifford, és például azért centerben most van választék, annak ellenére, hogy igazán egy jó játékos sincs, de hát itt külön ki kell emelni, amit a Rookie Watch-ba is mondtunk, hogy hát így Mark Williams nem úgy néz ki, mint aki most éppen meg alapozza a hosszú NBA karrierjét, Nick Richards cserébe egy olyan cserecenter, akire már többen és többször felfigyeltek, úgyhogy ilyen kis apró sztorik vannak, de hogy ebből a csapatból egyébként a nagyon fiatal tehetségek is egy picit most hiányoznak, szóval nekem minden egy irányba mutat, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lehet ezt lenyomni, például Jordan Torkán, hát valószínűleg semennyire.
Mennyi? Hát azért Mark Williams az azért pláne azért fájó, mert akkor ez a második év egymás után, hogy egy lottery picket így elrontanak, mert hát Book Knight egyelőre két lábajáró katasztrófa szegény így a második évében is, tehát ezt a draftolást azért nem nagyon engedheti meg magának a Charlotte. Ami lehet, hogy itt szépen föl lehet pumpálni a egyes játékosok csereértékét, ugye gondolok itt McDanielsre vagy Washingtonra főleg.
Hát igen, csak nem tudom, hogy megdeni ezt, meg el akarod-e cserélni, de igen, tehát jogos a kérdés.
Egyébként, hogyha már erről a két srácról beszélünk, tehát ők fiatalok, de milyen szinten fiatalok, tehát nem úgy fiatalok, mint mondjuk egy 20-21 éves játékos, tehát ugye Williams is már 24 éves, megdeni ez pedig 25, és talán egyébként az egyetlen üdeszínfoltjai ennek a Hornetsnek idén, de ezt is helyén kell kezelni, mert milyen szinten üdeszínfoltjai, hát úgy, hogy el tudod róluk képzelni, hogy majd egy sokkal jobb csapat rotációjában ott lehetnek, de igazából ők sem váltják meg a világot, úgymond. Tehát Washington, aki ugye kifejezetten egy olyan játékos volt tavaly, akiről beszéltünk relatíve sokat, de még szerintem a másodévében is nem úgy néz ki, hogy nagyon sokat fejlődött. Nyilván magasabb usage, a sérülések miatt magasabb usage-el dolgozik, mint eddig bármikor, de nem jó hatékonysága. Helyjel közel ugyanez igaz, ugye McDanielsről is, aki egyen lejjebben, egy poszttal lejjebb, de egyébként hasonló típusú játékosok. Nem lesznek ők olyan igazi különbséget jelentő kosarasok ebben a Hornetsben, de nyilván, és akkor itt ugye vissza kell kanyarodni ahhoz, hogy mit csinálhatnak idén, vagy mit érhetnek el, úgymond, és nyilván ez alatt azt értjük, hogy minél kevesebb győzelmet szerezni. Ha tovább tudnak menni ezen az úton, most elég közel vannak az idézőjelesen legjobb, legrosszabbakhoz, akkor igenis megszerezhetik azt a játékost, és itt most nem feltétlenül Bamre gondolok, hanem mondjuk akárki más a top 5-ből, aki Lamelo mellett tényleg egy olyan építő kő lehet, akivel előre tudnak lépni a következő évekbe. Tök egyértelmű, hogy ez kell, hogy legyen ennek az évnek az egyértelmű végkifelete most már, és ugye Hayward sérülésével, ami szerintem eddig is egyértelmű lett volna, most még inkább az lesz, és nem várom azt, hogy Lamelót nagyon rommá fogják játszatni, hanem neki ez a Steph Curry féle szezon lesz, ami Stephnek volt pár éve, hogy visszajöttett volna sokkal hamarabb, de egyszerűen nem volt érdeke a csapatnak.
Ez bőven benne van. PJ Washingtonnal amúgy 20 ponttal rosszabbak a pályán, ami egy félelmetes mutató, már csak azért is, mert az aktív rotációból a következő legrosszabb az mínusz 10 felett van, úgymond, tehát, vagy alatt. Antól függ, onnan nézzük, de értitek? Menjünk át New Orleansba, ahol viszont nagyon-nagyon biztató az, amit látunk, és a New Orleans Pelicansnél Az első, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy annak ellenére nagyon biztató ez az egész történet, hogy Jonas Valančiūnas abszolút nem működik, ahogy azt szerintem bárki várta, aki ránézett arra a kezdőre, de cserébe Larry Nance Jr. Pándigeri MVP-je, tényleg a csapat egyik MVP-je, egyik kevésbé megénekelt, nagyon fontos játékosa, akivel a pályán is sokkal jobbak, egészen pontosan egyébként 8 ponttal, aminél csak Ingram tud jobb mutatót felmutatni az egész gárdából, és mindezt úgy, hogy Valančiūnas szal pedig 7 ponttal rosszabbak, hogyha pályán van. Ezt azért érdemes megemészgetni, hogy itt egy Valančiūnas csere az még szerintem simán kilátásban van, mert jelenleg ő az, akivel nem működik a kezdő. De szinte minden más működik. Működik McCallum is, az előbb említett Ingram, na vele 12 ponttal majdnem jobbak a pályán, és Zion is elkezdett működgetni, én most jelen pillanatban azt mondanám, hogy talán második scoring opció, de mondjuk a harmadik legjobb játékos jó indulattal. Zion védekezése továbbra is szörnyű, de összességében fel is soroltam szinte mindent, ami nagyon nem működik a Pelicansnél, és majd hozok pár statisztikát, hogy mi az, ami működik, de akkor itt most Zoli téged kérdeznélek először. Gyuri majd biztos veri, tudod a mellét, mert ő volt az, aki a legmagasabbra jósolta a New Orleans-t a közös beharangozó adásunkban, de azért szerintem mi is leszögeztük azt, hogy igen, ebben van egy boom is ebbe a csapatba, és inkább azért a boomhoz vagyunk közelebb, nem?
Igen, mert ugye Nyugat teljesen őrült, és itt ezt mindig ilyen disclaimerrel, egy figyelmeztetéssel kell kezelni, mert hogyha elveszítenek két meccset, akkor ott lehetnek meg gyakorlatilag a tizedik helyen, a mostani harmadikról. Szóval nyilván ezt helyén kell kezelni, viszont a net rating az nagyon-nagyon jól néz ki, és most már azért egyre magabiztosabban kijelenthetjük, hogy az a bizonyos csere, amikor ugye Josh Hartot, Nick Alexander Walker, Satoranskit, Lozadát és ugye egy első köröst, meg még pár, ha emlékszem, második köröst is ugye elcserélték ezért a bizonyos magért, McCallum, Tony Snell és Larry Nance Jr. új magért, ilyen kiegészítő magért, az nagyon-nagyon jól működött, ezt most már kijelenthetjük. Bár nyilván ugye ez már az előző szezonban történt, ez határozza meg igazából az idei futást is, amihez ugye jött a mixbe Zion Williamson, és egyelőre főleg pozitív jeleket látunk, főleg McCallumnak ugye ez az átállása, ez szenzációsan működött. Gyakorlatilag jelen pillanatban ugye 100 possessionre lebontva 8,4-jel megverik az ellenfeleiket. Azon a 10 meccsen, amikor Williamson és Brandon Ingram együtt tudott játszani, a támadójáték gyakorlatilag levéthetetlen volt, 100 labdabirtoklásra 120,9 pontot átlagoltak, és plusz 16 és feles net ratinggel. Tehát gyakorlatilag ez egy brutális csapat, amikor ugye mindenki játszik, és itt nyilván Willie Greennek kell adnunk elég komoly kreditet, mert McCallumot így beépíteni, és megtalálni ezt az egyensúlyt, gyakorlatilag szerintem ő ott lehet az évedzői várományosok között, főleg nyilvánvalóan, hogyha tudja ezt folytatni a Pelicans, és akár a top 5-ben végez, nem is kell feltétlenül nekem, hogy ők hazai pályával végezzenek. Ha nagyon jó mérleggel 5. hely meg lesz, akkor szerintem Willie Green ott lehet az esélyesek között.
Támadásban 5. ez a csapat, de védekezésben 6., és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ez a nagy meglepetés. Ahogy mondtad, Zoli, Willie Green-t ki kell emelnünk, azért is, amit meg én mondtam Valančiūnasszal kapcsolatban, hogy milyen bátor Willie Green, hogy igen, azért Valančiūnas kezd, de lekapja nagyon hamar most már a pályáról, és tényleg meri használni Larry Nance Jr-t. Ugye egyikőjük sem túl jó gyűrűvédő, hát Valančiūnas pláne nem, úgyhogy bár nem védik jól a gyűrűt, de ennek ellenére is több olyan pontja van a védekezésüknek, ami miatt most jók. Az egyik az például az, hogy egészen sok labdát szereznek, és utána az 5. legtöbb pontot dobják, de a másik az, hogy hatalmas shooting luckjuk van, az 5. legrosszabbul dobják ellenük a triplákat, igazából még sok wide open triplát is engednek, csak éppen 33%-kal dobnak az ellenfelek, szóval ez nagyon sokat segít, úgyhogy azért mondjuk azzal a gyanúperrel élhetünk, hogy ez a 6. védekezés ez nem marad itt, és a másik oldalon viszont, ami nagyon érdekes, továbbra is rohadt kevés triplát, 26. legtöbb, úgymond, vagy alulról az 5. legkevesebb triplát engedik el. Ez a szám, ez így éppen, hogy 30 fölött van a tripla kísérletek száma. Majd ma beszélünk olyan csapatokról is, akik 40 fölött vállalnak, szóval csak hogy lehessen érezni a dimenzió különbséget. Gyuri, te mennyire hiszed el ezt a Pelicans? Te voltál hármunk közül ugye abban a bizonyos adásban, aki már a szezon előtt is leginkább elhitted őket.
Igen, és akkor is ugye arra alapoztam, hogy az offense nagyon jó lesz, és ugye ez most ez úgy néz ki, hogy McCallumnak azért volt egy csúnya shooting számpja is ebbe a történetbe, mégis az offense, most nem tudom, a legfrissebb statot nézte, de mert ahogy én most láttam, hogy ötödikek.
Igen, azért mondtam, hogy ötödik, illetve hatodik a védekezés.
Nálam pont fordítva. De a lényeg az, hogy top 5 körül vannak, és a támadásban annyira, hogy ugye előttük van a Utah meg a Sacramento, aki szerintem azért kicsit visszafog még ehhez képest esélyt, simán benne van, hogy végig top 5-ös offense lesz. És ami még nagyon tetszik, az ugye Zion playmaking-je, és azért néha-néha megvillam, most hiszem tényleg is 8 asszisztja volt. Jó, nyilván ebben benne van az, hogy nem játszott meg Callum, meg Ingram, de ez nagyon fontos, és hát ez egy mély csapat gyakorlatilag, tehát most ugye, ha kiesnek egyes emberek gyakorlatilag, talán Herb Jones, aki a leginkább pótolhatatlan, mert az ő minden poszton odaérő védekezése, az nagyon-nagyon fontos, tehát így láthatatlanban biztos, hogy ő játszik a legtöbb percet is általában. De ami pár napja hallgattam egy interjút a Hoop Collective-en CJ-vel, és ugye ő sokat beszélt nyilván a csapatról, és mondta, hogy Ingramnek a munkamorálja az iszonyatosan jó, ami azt hetíti előre, hogy azért az ő konstans fejlődése az még tulajdonképpen még most sem állt meg. Tehát vállalhatna akár triplát, amiért ugye CJ szokta is piszkálni, hogy az jobban megnyitná neki a támadást, még jobban a játék többi elemét, tehát Ingramben még mindig van bőven fejlődés, és gyakorlatilag itt minden azon áll vagy bukik, hogy Zion egészséges tud maradni, mert ha egészséges tud maradni, ez a csapat azért simán összeérhet egy konferencia döntős csapattá ezzel a mélységgel. Ugye Trey Murphy, meglátjuk, hogy ő is fejlődik, de azért ott olyan brutális shooting potenciál van benne, ami szintén nagyon-nagyon fontos egy komoly reményekre vágyó csapatnak, hogy legyenek ilyen wing shooterek, és hát Dyson Danielsből is még akármi lehet. Tehát,
figyelj, játszik, nem foglalkoztunk vele külön a rookie watchban, mert nem igazán tűntek fel a statisztikái, úgymond, de azért megkapja a lehetőséget Dyson Daniels, és ugye, amit Zolival együtt kiemeltünk a szezon előtt, hogy ő jó védő lesz, szerintem ez már most is vannak ennek jelei, úgyhogy tényleg egész jól néz ki ez a keret, mondom én egy Valanciunas cserét lehet, hogy még úgy vizionálok.
Igen, azon gondolkodtam, hogy mit lehet abból kihozni. Ha megy is Valanciunas, helyette kéne jöjjön magas ember, mert ez a Jackson Hayes, Hernán Gomez, azért Zion mögé ez nem túl megnyugtató.
Ha már Zion egyébként róla, azt tényleg el kell mondani, hogy egy fejlődött védekezésben, és még mindig talán egy nagyon picit mínuszos.
Hát ez már ilyen
nulla közeli.
Jó, de azt azért vegyük hozzá, hogy hát egy hívás lenne Miles Turner. Annyi eszetje van a New Orleansnak, hogy a kérdés csak az, hogy akarnak érte áldozni. Ugye Miles Turnernél nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy kicsit van neki ez a... Én szerintem ez kajak belejátszik az ő csereértékében, ez a legós stiklie, hogy ugye ilyen kb. Ilyen betegesen legomániás, és ugye azért az NBA-ben ezt a pszichológiai dolgot elég komolyan veszik, tehát szerintem ez nála egy fekete pont, hogy vannak ilyen bekattanásaik, mert gyanús, hogy még senki nem cserélt érte.
Kokain függőségnél azért jobb.
Igen, hát, én is ezt akartam mondani. Még mindig jobb, mint hogyha nem tudom én... váltogatná a különböző drogokat, de azért azt tegyük hozzá, hogy például szerintem, és ezt most teljesen légből kapott állítást, ezt csak beszéltünk ma már Gordon Haywardról, szerintem Gordon Hayward még ennél is jobb karriert futhatott volna be, hogyha nem játszik minden nap hajnali 4-ig valamelyik first person shooter játékkal. Nyilvánvaló, hogy ezek nem feltétlenül a profi életmódhoz köthetőek, bár én a legvózással ilyen szempontból, tehát én nem hiszem, hogy hajnali 4-ig azzal foglalkozik Masternel.
Papíron jó fit lenne ide, nem?
Abszolút a legjobb hely neki egyébként papíron. Csak javítsuk egy kicsit Gordon leszem, de lehet, hogy tévedek, de mint hogyha ő inkább ilyen MMO-kat játszana, nem?
Ó, az talán mondjuk valami... lehet, igen. Igen.
Szegény, nem mondjuk azt, hogy FPS játék, és ugye a gamerek felsikoltanak.
Én még elnézést kérek tőlük, igen.
De lehet egyébként, hogy FPS-eket is játszik. Általában a gamerek azért szeretnek belekóstolni elég sok mindenbe, főleg, hogyha szerintem, hogyha NBA játékosok, akkor nyilván nincs azért annyi szabad idejük, bár ahogy mondtad, ha valaki csinál ennek ellenére is, az nem biztos, hogy jó. Kosárlabda szempontból a legjobb fit lenne talán az egész ligában, ugye.
José Alvaradót emlegessük még fel, akivel masszívan pluszos a csapata, szerintem hatalmasat fejlődött tavaly óta, most tök jó, hogy így megegyeztük az ilyen kicsit idiotikus, egyébként meg nagyon látványos labdaszerzéseiről, de azért igen. Az emberünk most...
Ő az úgy J.J. Barrie, annyi, hogy... Nyilván támadásban nem annyira jó játékszervező, nem olyan jó pick and roll, játékos viszont jobb shooter és jobb védő. Tehát
így van.
Egyébként meg az, hogy Rommá idegeli az ellenfelet, és tényleg megmutatja ezt a, ugye, ott vagyok végig a melkosán lélegzem gyakorlatilag, és ez minden játékost idegesít, támadó játékost, és jön ez az első pram magamtól mozdulat, és nyilván azt veszik észre. Elsőre a bírók általában ugye ez a, ami már egy reakció, és ezt ő is zseniálisan el tudja adni ezeket a nem igazi támadó hiba, de befújt támadó hibákat zseniálisabb, és hát a rejtőzködős labdaszerzéseit soha nem lehet megunni, azzal is egyébként kiidegeli az ellenfeleket. Ugye volt egy CP3 híres jelenet, hogy így nézett rá CP3, hogy maradjál már, Chris Paul vagyok, ne szórakozzál, mert nem fogod így elvenni a labdát tőle.
Nézett rá, hogy jó van, mehetsz nyugodtan visszavédekezni. Ha már szoba került Miles Turner, akkor az Indiana Pacers a harmadik csapatunk, amelyik nyilvánvalóan az egyik legpozitívabb meglepetés a szezonban. Azt gondolom, hogy most is szereznek folyamatosan szurkolókat, illetve a saját szurkolóik ennél jóval rosszabb szezont vártak, de most akkor elkezdeném én az elemzést. Hát nem tudom, hogy jó-e az Indiánának az, ami most történik. A 10. legjobb támadó csapat, a 16. védekező, ez tegnap este, és ugye kedden vesszük fel, ti meg kedves hallgatók, szerdán halljátok, szóval én ezt hétfő este szedtem ki, lehet, hogy azóta már egy picit módosultak ezek az adatok. De szóval ez egy fiatal csapat, és Carlisle saját magát meghazudtolva, azt hiszem erről már kettünk is korábban említést itt a podcastben, azt mondta, hogy de hát ő már pedig az, hogy győzni akar, az nem a meghazudtolás, de hát, hogy akkor fiatal csapaton van, akkor rohanjunk. És rohannak is, mint az állat. És azt képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy amit elmondtunk a Westbrook-féle Washingtonról, vagy a tavalyi Charlotte Hornetsről, tehát ugyanazokat a dolgokat el fogjuk most mondani az Indiánára, mindig van egy olyan csapat, amelyik úgy teljesít a lehető legjobban, hogy tényleg eszemen tempóra kapcsol, és ez azonnal gyakorlatilag belövi a 8.-tól 11. hely valamelyikére, szinte nincs kivétel, minden ilyen rohanós csapat oda kerül a végén. És ez mit jelent? Hát elég sok labdát eladnak, sokat faltolnak, ugye faltban hátulról, vagy mondhatom, hogy 5. legtöbbet faltolnak, 8. legtöbb eladott labda, de közben 3. legtöbb triplát dobják rá, és azt 36%-kal, ami egyébként középmezőny, egészen sok labdaszerzés, ebben 9-ek, nagyon sok blokk, ebben 3-ak. Hogy ez miért érdekes? Ez azért, mert minden arra van kitalálva, hogy ők tudjanak menni transitionben. Igazából ez az, ami miatt ők tudnak támadni. Tehát ne tévesszem meg senkit azért az, hogy Halliburton itt 11 asszisztnál jár. Ő egymagában még nem olyan félpályás támadás szervező, hogy attól most itt le kéne petéznünk, hanem arról van szó, hogy ez a csapat rohan, transition early offense, és ott tudja ezeket a lehetőségeket üres helyzetekre váltani, és amikor azt mondtam, hogy 3. legtöbb triplát dobnak el, akkor azért azt ki kell emelnem, hogy ők aztán mindenhonnan eldobják. Tehát nem az van, hogy gyönyörű szép üres helyzetek sorát dolgozzák ki, hanem gyakorlatilag aki tud triplát dobni, az amint el tudja egyáltalán dobni, anélkül, hogy odaérne a védő, már dobja is.
Jó, azért Halliburtonnek az érdemeit azért ne kicsenyítsük abból a szempontból, hogy most is valami brutális rekordon van, tehát nem tudom, tehát pontosan tudom, hogy ilyen még nem volt soha, mióta ezt a statisztikát mérik, hogy az elmúlt 3 meccsen 40 assziszt és 0 turnover.
CP3 nem csinálta még meg ezt soha.
Ennyire nem, hát most ilyen, most 40 assziszt és 1 turnover, kárni ugyanaz, tehát ez inkább egy ilyen statisztikai anomália, ha 40 assziszt mellé 1 vagy 2 lenne, akkor is ugyanígy ezt mondanánk, hogy brutális, hát neki egyelőre 0, ugye tényleg a Lakers meccsen is 14 assziszt mellé 0 turnover, és nem mellesleg ugye a game winner buzzer beater triplához is ő adta azt. Itt ugye kicsit hasonló abban a szempontból a helyzet, mint Steve Cliffordnál, bocsánatban, hogy ezekkel az edzőkkel hova akarsz tankolni? Most Cliffordnál lehet tankolni, mert ott olyan a csapat, hogy nincs csapat már gyakorlatilag, mert különben se volt egy ilyen nagy reményekkel induló, de itt ugye Carlisle-t odahozod, akkor egyrészt nem hozod oda Carlisle-t azért, hogy tankolni akarsz, mert nem tudom, 61-2 éves már, vagy bőven 60 fölött van, vagy...
És hát nem is úgy hozták oda, ugye?
Hát még nem is fog tankolni. Ráadásul ugye az Indiánáról van egy ilyen fun statisztika, hogy azt hiszem ilyen 20-valahány éve, vagy lehet, hogy közelebb a 30 évhez nem draftoltak top 10-ben, és ugye most volt az első év, hogy éppen becsúsztak a top 10-be a drafton, és elhozták Matt Turin-t, de ők nem tankolnak soha. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen csapat, amelyiknek nem tankolnak soha.
Na, a Wizards, de igen, évben. igen.
Tehát ez abszolút nincs benne a történetben, úgyhogy annyira ebből a szempontból nem meglepő a dolog. Az inkább érdekes, hogy ugye nyilván, ha majd szétcserélik, már pedig azért érdemes lehet szétcserélni, ha csak nem maradnak bőven 50% fölött, akkor úgyis majd lesz egy ilyen önmagától működő tankolás a deadline után. De hát ezzel a backcourttal ugye nehéz, meg amíg így triplázik Miles Turner, valami ilyen 45% körül lehet, vagy nem is tudom, addig szintén nehéz. Mindenképpen egy Buddy Hield Miles Turner értéknövelőnek ez jó ez a kezdés. Meg hát azért visszatérnék arra a kérdésre, az 1 millió dolláros kérdés, hogy mi a francért cserélte el Jalen Smith-t a Suns, gyakorlatilag egy dump, kvázi dumpra. Most lehet, hogy Tori Craig játszik, aki ment érte, de úgy különben, amikor cserélték, az inkább tűnt dumpnak egy tizedik picket egy év után elcserélni, tehát másfél év után jó. Szóval itt egy elég stabil kezdő lett Jalen Smithből, és hasznosan is játszik. Nem tudom, ez egy fun csapat, szóval amíg itt mindenki egészséges, itt nehéz lesz átállni tankolásra.
Bizony nehéz, meg hát jól játszó újoncok, ugye Rampartról és Metroidről már beszéltünk, de...
Hát Metroidnek kezdenie kéne, ugye Metroid 41 dolog miatt nem kezd, hogy Buddy Hield csere értéke magasan maradjon.
Gyakorlatilag erről van szó, igen. TJ McConnell is nyomja, mint az állat a tempót, tehát amikor feljön ez a második sor, akkor még gyorsabban játszanak, hogyha ez lehetséges. Zoli, most tudom, hogy még van egy pár gondolat benned, de először kérlek arra reagálj, hogy gondolom, hogy Halliburton azért közös kedvencünk, illetve nekem ugye nagyon nagy kedvencem volt már Sacramento-ba is, de azért ebben a pillanatban ő gond nélkül All-Star, sőt, ugye beszéltünk még az MVP listánk ilyen top 15 környéki helyezettjeiként is, ott már felmerült Halliburton neve. Szóval mit gondolsz egyébként róla? Tehát ez egy szintlépés, vagy ez csak egy megkaptad a kulcsokat, kisfiam, itt van, futtasd ezt az egészet egyedül?
Is szerintem, tehát ő biztos, hogy fejlődött, de ugyanakkor arról is van szó, hogy megkapta a kulcsokat. Nyilvánvalóan nagyobb teher van rajta, mint scorer is tett, tehát egyértelműen kijelölték ugye célnak ezt az évet, erre az évre azt, hogy neki egy még potensebb pontszerzőnek is kell lenni. Ez elsősorban a tripla kísérletei számában mutatkozik meg, ami majdnem kettővel növekedett, emellé még egyel ugye növelte a kettesének a számát is. Van egy-két dolog azért vele kapcsolatban, ami nem tökéletes, például az nekem kifejezetten nem tetszik, hogy nem úgy néz ki, hogy sokkal több faltot ki tudna harcolni, tehát ez a része a játékának még azért hiányzik, főleg ugye úgy, hogy náluk nem nagyon foglalják le a festéket. Ezt mindenképpen szeretném, hogyha többet törne be, és több fizikai kontaktot kezdeményezne úgy a védőkön.
Mondjuk azért az ő testalkatával lehet, hogy ez tudatosabb én, döntés, hogy inkább
ilyen körülszerű. Pont ezt akartam mondani, hogy ilyen vasárgyal 80 kiló kb, tehát így ez visszaveti ezt a dolgot.
Ettől függetlenül egyébként, tehát ugye vékony, gyors irányítók is azért sokszor tudnak faltot kiharcolni, hogyha olyan típusúak, akik egyszerűen erőltetik a betöréseket.
SGA mondja, hogy hi.
Igen, például bár igen, azért ő talán azért jobb atléta, jobb fizikummal. Ami nyilvánvalóan extra Halliburtonben, hogy hihetetlen jó szeme van, és ez az ő igazi értéke, mint irányító. Ő tényleg egy legit irányító, aki hát a következő 10 évben nemhogy vezetni fogja valószínűleg az NBA assist listáját, hanem lehet, hogy torony magasan. Ugye most idén a potenciális asszisztok számában 22 felett van, 22,2, ha jól emlékszem. Luka például 16-tal áll harmadik helyen, tehát gyakorlatilag majdnem 6-tal több potenciális asszisztot ad még nála, és CP3 a második természetesen. Tényleg elit játékszervezőről beszélünk.
És bocsánat, ez egy csak kiegészítő gondolat, de hamarosan elő egy egész adást is tervezek majd csinálni, de hogy az a durva, hogy Halliburton inkább úgy jó passzoló, mint Nash, és nem úgy, mint Luka, tehát ő nem egy zseniális passzoló, nincsenek feltétlenül zseniális meglátásai, hanem nagyon jól tudja úgy szervezni a játékot, és ő maga is úgy hatni a játékra, hogy megnyíljanak a passzsávok, és éppen ezért nem csoda, hogy ő egy kiemelkedő pick and roll irányító. Tehát nyilván ennél több és jobb, de én nem mondanám őt zseniális passzolónak, mint egy például Lamelóból. Tehát Lamelóból jobb passzoló nála, de mégis van benne ez a folyamatos Nash-szerű, valahogy úgy helyezkedek, hogy vagy azért, mert jó tripladobó vagyok és a gravitációm, vagy azért, mert olyan utakon megyek be. Az ember folyamatosan tudja alakítani a játékot a saját képére. Szóval ez
igen, bár Nash szerintem zseni is volt, tehát Nash igen, láb között, tehát benne mind a két dimenzió meg volt. De azzal egyetértek, hogy Halliburton nem annyira highlight reel passzoló. Kis vicces elszólásra ennyit elmeséltünk, hogy én is először véletlenül Maturinnak hívtam őt, meg utána te is, ugye ez mind a kettő ki lesz vág az adásból. Viszont talán nem véletlen egyébként, hogy ez megtörtént, mert nyilván beszélnünk kell erről a fiatal srácról, aki hát olyan szinten robbant be az NBA-be, mint scorer, amit nem tudom, hogy várt-e bárki. Ugye a hatodik helyen draftolták le őt, bár tudtuk azt, hogy ő egy nagyon jó shooter, és az egyetemen is nagyon jó volt, senki nem gondolt azt, hogy ilyen hihetetlen önbizalom, és na, tényleg ezt az önbizalmat kell kiemelni. Azt hiszem, ő nyilatkozta le most a minap is, hogy hát ő nem tolja össze magát senkitől. Ő kíváncsi arra, hogy LeBron tényleg annyira ül, mint ahogy mondták meg, ahogy látta, és hogy LeBronnak be kell bizonyítani azt számára, hogy ő tényleg ennyire jó.
Ezt még a szezon előtt nyilatkozta még a barátocskám,
ami igen, még durva. Most elővették, igen, most elővették megint ugye a mai Mára Viradó mérkőzés alapján, amit egy buzzer beaterrel egyébként egy nem hard buzzer beateren nyert meg a Pacers, róla is beszélnünk kell majd még egy kicsit legalább, de Mathurin megint zseniális volt. Lepattanózóként is egyébként tényleg vannak nagyon-nagyon jó extra meccseim, a 8-at szedett le, és minden meccsen konzisztensen tüzel ez a srác, és rendszerint nagyon jól tüzel. Tehát nyilván belecsúsznak ilyen 1/6-os meccsek, de 5/8-as meccsek is zsinórban, és ami nagyon-nagyon tetszik, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy oda tud állni, oda tud kerülni a büntetővonalra is. Tehát megvan neki úgymond már ez a dimenziója is, nulla playmaking gyakorlatilag, de ezt még teljes mértékben el tudjuk fogadni tőle, mert gyakorlatilag háromszintes scorer már most, triplából egészen elképesztően veszélyes, odaér a gyűrűhöz, ott be is tud fejezni, még nem annyira jó százalékkal, de ebben is szerintem ő nagyon jó lesz, mert nagyon-nagyon atletikus, és büntetőket is ki tud harcolni, amit viszonylag jó százalékkal be is dob. 80% körül van a szezon átlaga, úgyhogy nem semmi, hogy egy újonc személyében egy ilyen fegyvert talált gyakorlatilag Carlisle és a Pacers.
Egy fun fact csak Mathurinhez, hogy ő is kanadai, és tudom, hogy mindig előkerül ez a téma, de és most nem is kezdem el sorolni, mert úgyis kihagynak egy csomó fontos ember, de ugye nem csak Mathurin kanadai, hanem rögtön utána draftolt Shaden Sharp is, aki például Nate Duncan draftboardján első volt. Ez most már tényleg olyan mennyiségű mocskos jó kanadai játékos van, csak hát sose lehet belőlük csapatot csinálni, egyszer valaki tudna belőlük csapatot csinálni, most már ez tényleg a következő pár évben talán valaki valahogy valahol egyszer összejön, mert brutális
az meg, a meg ezt nagyon sok ideje mondjuk, hogy nagyon jók a kanadai játékosok, de olyan igazán nem voltak jók. Hát de meg olyan igazán nem is voltak jók, tehát ugye Andrew Wigginsre is mondtuk, de Andrew Wiggins nem lett az Andrew Wiggins, aki,
hát azért, akire Jamal számítottuk.
Hát azért, Jamal Murray is, SGA is, nyilván de mégsem.
De fiatalok még, tehát azért...
Igen, még, ő nem öregek, Murray sem öreg, igen.
Ez egyszer összeállhat. Ez egyszer összeállhat Nick Nurse abszolút alatt. Tehát igen, azért igen, ott az egyző is megvan. Na, menjünk át gyorsan még Dallasba is, ahol 12. a támadásban a Dallas, 12. védekezésben majdnem a legnagyobb alulteljesítők net rating szerint, majd még beszélünk arról a csapatról, akik még náluk is nagyobb alulteljesítők, de mondjuk úgy, hogy komolyan vehető csapatok közül ők alulteljesítenek, ez ugye mit jelent? Most már a rutinos hallgatóink pontosan tudják, hogy sokszoros meccset veszítenek el. Jó sok dolgot felírtam még, de azért megkérnélek, Gyuri, hogy mondd már el a benyomásaidat erről a dallasi csapatról, mert nem csak Zoli kedvenc csapata, hanem neked is, ha van kedvenc csapatod, az mégiscsak a Mavericks.
Igen, és abból is láttam nem csak az elmúlt pár évben a legtöbb meccset, hanem idén is már amennyire tudtam meccset nézni. Hát egyik oldalról szomorú, másik oldalról a szokásos szezonkezdés. Múltkor volt egy ilyen vicces élményem, ugye szerencsére korai meccs volt egy Dallas-Toronto, tehát azt így meg tudtam nézni, és hát mondom, hát borzasztóan eléggé béna itt a játék, hát ugye mind a két csapat tele van hiányzókkal, és ugye nyilván, mert arra asszociáltam, hogy hát a Torontóban azt tudtam, hogy van egy csomó hiányzó, de ugye úgy nézett ki, mintha mind a két csapat, és így a Dallasban senki nem hiányzott. Yep. egyszerűen csak az az érzése volt az embernek, hogy két ilyen hiányos csapat játszik egymással, de hát ez a Dallasról nem volt igaz. Beszéltünk erről már sokszor, hogy meg van ragadva ez a történet csapatépítés szempontjából, és az előbb-utóbb probléma lehet Luka miatt, idén még nem hiszem, de ha rosszul alakul az év, akkor 2024-ig nem lehet kihúzni. Siralmas, sajnos Hardaway Junior teljesítménye. Én szerintem Kitt se találja el a line-upokat, tehát ennek az egész Wood projektnek, ugye játssza, gondolom, ő a tanárbácsit meg a nevelési célzattal, hogy akkor kevesebbet játszik, hát ha jobban összekapja magát. Azért Wood már 25-26 éves, tehát értem, hogy nem volt még soha jó csapatban, de nem nevelgetni kéne, hanem kihasználni az előnyös tulajdonságait, és akkor azzal motiválni, hogy több játékidőt adunk neki, és ha nem megy, akkor meg kész, akkor engedjük el ezt a projektet. De ez így nem tudom, hogy hova vezet, hogy megnézzük a számokat, és egyértelmű, hogy a Luka Wood páros működik. Tök mindegy, hogy védekeznek, akkor is óriási pluszban vannak, de ahhoz az kéne, hogy ne Wood jöjjön a cserepadról, hanem Dinwiddie jöjjön a cserepadról, mert ez így nem működik. Tehát valamit sürgősen változtatni kéne, és ez a Dwight Powell token kezdés, hogy mindig visszajutunk Dwight Powellhoz, akármi van, ez amikor olyan csajoddal már 57-szer szakítottál, és mindig újra újra összejöttek, mert így, hát, ja, azért, miért ne? Tehát javassuk Wooddal.
Na jó, de várját most Meggy azért nagyjából bebizonyította azt, amit mondtam, hogy ez egy nagyon szörnyű szerződés lehet.
Igazából... Na jó, de ilyenekbe vele lehet ugrani, hogyha egy ilyen becsúszik néha.
Értem én, csak hogy Powell miért kerül vissza. Hát azért kerül vissza, mert az az alternatíva még, hogy a teljesen most mosorcalnak kinéző Meggy kezd.
Jó,
még.
De Meggy árában úgyse hozta van a kezdőt, tehát nem amiatt kezd Powell, hanem azért kezd Powell, mert nem akarja Woodot kezdetni.
Ez kétségtelen.
Itt azért... Számok meg azt mutatják, hogy neki kéne kezdenie.
Itt azért beszéljünk arról is egy kicsit, hogy egyrészt érdekes az is, hogy a mondjuk 1-es-2-es poszton mennyivel jobban el tudjuk viselni ezt a pont dobó ember a padról koncepciót, mint ugye itt magas poszton, ahol azt mondjuk, hogy oké, hogy Wood nem védekezik jól, de mennyivel több pontot dob, és ugye Jason Kidd eléggé védekezés mániás, tehát hogy ő nála nem csoda, hogy nem megy ez le a torkán, szóval kíváncsi leszek ebben Zoli véleményére is.
Mielőtt akkor Campazzo pláne jó igazolás volt.
Akit már ugye el is engedtek.
Igen, hát nyilván. Mindenkező zsenikemben volt.
Na de mielőtt Zolinak átadnám, még nagyon gyorsan elmondanám azt a pár ilyen tünetet, ami miatt talán a Dallas ennyire alul teljesít a net ratingjén, és most negatíva a mérlegük. Dög lassúak ugye, tehát 30-ak tempóban, semmilyen gyűrűvédelmük nincs, ugye ez a Meggy csapatáról nem mindig volt elmondható, most már az. Viszont vannak még mindig nagyon jó dolgok, amit koncepcionálisan baromi jól csinál a Mavs. Az egyik ugye az a Luka offense, vigyáz a labdára, illetve azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a legkevesebb triplát engedik, viszont a nincs szerencséjük, mert az ellenfelek 37%-kal dobnak ebből, de azért az látszik a védekezés profiljukon, hogy ők közvetlenül a gyűrű közelébe sem annyira akarnak beengedni téged, főleg nyilván azért, mert nem tudják megvédeni, és a Mavsnél ez a floater távolság az, ahol szabad a gazda. Gyakorlatilag a védekezésük arra megy rá, hogy az ellenfelek abból a floater távolságból dobáljanak. És szerintem koncepcionálisan ez jó. Csak ezért hangsúlyoztam ezt, hogy Kidd mekkora védekezés mániás, mert itt van amúgy egy jó koncepció, ami többet hoz ki a csapatból, mint ami az egyes részekben benne lenne, legalábbis védekezésben. És valahol ezért nem csodálkozom azon, hogy Woodot hát nem tudja megszeretni.
Érdekes a Mavericks idén, mert én például nagyon-nagyon ugrálok a pánikolás és ne pánikoljunk, mert a shooting luck minden. És tényleg nyilván a shooting luck nagyon sok minden megmagyaráz, tehát ugye pálya mindkét oldalán itt olyan tendencia van, ami így nem fog folytatódni, ahogy mondtad, ellenünk nagyon-nagyon jól dobják, az átlagnál sokkal jobban dobják egyelőre a triplát, ami nyilván ki fog egyenlítődni a végére, illetve, hogyha megnézed a Luka Doncic, Reggie Bullock, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith és...
Tehát Tim Hardaway Jr. lesz még itt
igen, a bocsánat, végén. Igen, köszönöm, Tim Hardaway Jr. kvintettet, ők meccsenként 27 triplát átlagolnak körülbelül, és jelen pillanatban 29%-kal dobják. Úgyhogy ennek a mediánja körülbelül ilyen 36-7%-nál kéne, hogy legyen.
Amivel Lukának is meg lenne a 11 assziszt simán.
Amivel Lukának is meg lehetne, igen, ha nem is a 11, de a 10 egyértelműen. És ez nyilvánvalóan változni fog, tehát egyébként ez tavaly is egy hasonló utat járt be, ugye, amikor 15-17-tel kezdett a Mavericks, ugyanez volt, nem estek be a triplák. Bullock egészen gyenge volt tavaly, és aztán ugye gyakorlatilag az egyik legjobb triplázó lett, és maradt is egyébként a playoffra. Playoffban is nagyon jól triplázott a Mavericks. Tehát emiatt én nem aggódom, de ugyanakkor meg azt látni kell, hogy egyértelmű hiányosságok vannak a keretben, és a lepattanózás az egy konstans probléma. Most már nem is évekre, de évtizedekre visszavezetőleg. Tehát a Mavericks egyszerűen gyenge lepattanozó csapat, ami már nem minden úgy mond, mint egykoron, ugye a 90-es években, 2000-es évek elején azt mondták, hogy gyakorlatilag aki megnyeri a lepattanozó csapat, az megnyeri a meccset is, ez ma már abszolút nem igaz, mert ma inkább ugye ezt a triplázásra mondhatjuk, hogy aki egyértelműen megnyeri a tripla csatát, az nyeri a meccset, de ettől még fontos, és főleg a playoffban a Warriors szemben ugye láttuk, hogy mennyire felértékelődhet. Ott olyan meccset is sikerült elbukni, ahol 20 triplát dobott be a Mavericks, és 40% felett triplázott csapatszinten, egyértelműen megnyerte ezt a párharcot, de a Warriors olyan szinten megsemmisítette őket a lepattanó csatában, hogy mégis sikerült elbukni ezt a meccset. Szóval egyértelműen vannak hiányosságok, és egyébként a padról egy playmaker, egy irányító ilyen lenne, és ha valamiért haragszom most Kidre, nem is feltétlenül a Wood szituáció, mert oké, még neki kell idő, mire ezt így fejben összerakja, és ez egy elhatározás. Érezze azt Wood, hogy ezt megérdemelte. Majdnem biztos, hogy benne, hogy jön a kezdőbe előbb-utóbb, és stabilan 30 perc körül vagy felett fog játszani. Ami számomra extra problémás, hogy nem próbáljuk meg ugye Hardit játszatni, és hogy hibázzon egy kicsit, hogy lássa azt, hogy mire lehet képes az NBA-ben, hanem inkább helyette leigazolunk basszus egy Kemba Walkert, akiről tudjuk, hogy gyakorlatilag az NBA-ben érdemi pályafutását befejezte. Tehát tudnia kell ezt mindenkinek, és úgymond, hogy csodába bíznak, úgyhogy Hardy egyébként oké, a G-ligában, de a G-ligában jelen pillanatban dominál, és 9 meccsen ilyen 30 pont körül átlagol, és 46-7%-kal tipázik. Szóval miért nem nézzük meg ezt a fiatal dinamikus srácot? Először a padról 15 perceket játszani, nem kell olyan hatalmas terheket a nyakába rakni. Nem mondjam el nekem erre a skit, hogy hát fiatal, és nagyon sokat fog hibázni, és nem engedhetjük meg magunknak. Azt megengedheted magadnak, hogy Tim Hardaway Jr. gyakorlatilag jelen pillanatban a liga legrosszabb játékosa, és stabilan játszatott 20-25-28 perceket.
Ugye?
Hetek óta ez van. Tehát azt miért engedhetjük meg magunknak?
Hát igen, ezzel teljesen egyetértek, ott azon a poszton lehetne kísérletezni.
Fog jönni azért Hardy, meg hát lesz úgyis olyan sérülés, ami miatt kell majd valószínű ember, csak hát igen, a logika egyelőre, hogy kidnél ez a katonás szigor, ez lehetséges, hogy esetleg ilyen nehezebb helyzetekben majd vissza fog ütni, bár most megelőlegezem neki a bizalmat, ugyanúgy, ahogy tavaly megelőlegeztem neki azt, hogy szar lesz, aztán ránk cáfol, úgyhogy most azért nem akarok ugyanebbe a hibába esni, de a klasszikus ismereteim szerint ez a szituáció nem sok jóra vezet, mert így önfejűen tartja magát a szigorhoz, de közben meg egy Tim Hardaway-t játszhat, hogy hát ha növeljük a csereértékét, és jobban tudjuk legalább nem negatívan, hanem nullás csereértékkel elcserélni, mert én nagyon látok itt egy panic trade-et, és a panic trade-et nem feltétlenül pejoratív értem, hanem egy all-in trade-et, ami utólag majd vagy panicnek minősül, vagy jól.
Vagy bejön. Hát reméljük nem sieti a Dallas front office. Még nagyon gyorsan emlékezzünk meg arról, hogy Luka egy kicsit ezen a Hardeni úton haladva, de hát nyilván ez nem az ő útja, hanem a csapaté, tehát döbbenetes mennyiségű ISO van most a Mavs offense-be, ebben egyértelműen előreléptek, és azt fantasztikusan fejezik be, mert már nyilván egy az egyben Lukáról van szó, de egyébként 14% az ISO frekvenciájuk, vagy gyakoriságuk, és még a második helyezett csapatnak is csak 10, és már korábban is mondtam, hogy ez egy rosszul mérő statisztika, tehát ennél nyilván jóval többet ájzóznak, csak ez a, amikor tényleg úgy elkülönül, és tényleg posztba meg ilyesmivel kapja meg ájzóba a játékos. Szóval Luka egy ilyen ájzó vezérelt, vagy tripláznak gyakorlatilag, vagy Luka befejez közelről.
És ami elképesztő, hogy itt most nagyon sok posztapot csinálnak Lukán keresztül, és ez ugye ez egy kicsit ilyen elfeledett játék, amire Carlisle is azt mondta, hogy hát ez már nem hatékony a mai NBA-ben. Erről van is egy nagyon jó videó fent YouTube-on, hogy ezt visszahozta kicsit úgymond a Mavs Luka, és nagyon-nagyon jó point per possession statokat hoznak belőle.
Bizony. Tehát ez működik, az nem működik, hogy utána 40 triplát kipasszol, és abból hogy dob a Mavs, ugye. Na, de menjünk át egy olyan csapathoz, ahol viszont a shooting egy nagyon apró túlzás azt mondani, hogy működik, vagyis hogy egy nagyon apró alulbecsülés azt mondani, hogy működik, mert gyakorlatilag szétdobják a ligát, ez a Boston Celtics, támadásban első, de mérföldekkel, védekezésben 17. Gyuri. Tudjuk, hogy menned kell, úgyhogy az utolsó csapatra már nem tudsz itt maradni, de kérlek a Bostonnal kapcsolatban még oszd meg velünk egy-két gondolatot.
Én emlékszem tavaly, szezon közepe lehetett, amikor még éppen csak kapaszkodott fel, és talán éppen 50%-ra ért vissza a Boston, de valami ilyen 7.-8.-ak lehettek kb. Vagy éppen playoff-ba becsúszva, és a 538-nél konkrétan akkor elkezdték vezetni a főbajnok esélyes listáját, és így mindenki röhögött. Nyilván azért lehetett sejteni, hogy valamit ott már kimatekoztak, kiszámoltak, és basszus, rohadt jól kiszámoltak, hogy onnantól kezdve kb. A Boston megállítható volt, megállíthatatlan volt, és ez gyakorlatilag azóta tart, csak ugye kicsit fogytak el a döntőbe, de hát ugye egy Jaylen Brownból meg Jason Tatumból lett az, amit szeretett volna a Clippers Paul George-al meg Kawhi Leonarddal, hogyha két top 20 játékosod van a két wing, akkor gyakorlatilag akkor eszméletlen jó csapatot lehet csinálni, és tényleg ijesztő belegondolni, hogy mi lesz, hogyha Robert Williams is játékra jelentkezik. Hát akkor még emellé rakod azt a védekezést, ugye messze-messze a legfontosabb eleme ennek a védekezésnek, És egy ilyen támadás mellé, hát ez így, nem tudom. Én nem szívesen beszélek a Bostonról, mert nem akarom dicsérni őket. Pedig csak az lehet. Brogdon nekem ilyen régi, ilyen kedvencem, úgymond, tehát örülök, hogy jó csapatba került, és hát csomó olyan, hogy mondjam, gyengeséget kiteszülül, amit Derek White-nál ugye egyértelmű volt. Tehát ő sokkal fizikálisabb, és sokkal alkalmasabb arra, hogy nagyobb játékosok ellen is tudjon váltani. És hát ők ugye így Smarttal hárman gyakorlatilag ugye a tökéletes hátvéd sor szintén. Itt gyakorlatilag nem látom, hogy nagyon mi állíthatnám őket, és igazából azon csodálkozom, hogy sok szakértőnél ugye Zekonál is meg és hogy a Milwaukee a favorit, pedig elvileg nekem inkább a Boston tűnik annak, mondom úgy, hogy azért nem tudom, valamiért így nem igazán zártam őket a szívembe, de hát valami mocskosul jó.
Bezony. Májer György, most ragadjuk meg az alkalmat, és köszönjünk el tőled. Szia, köszi, hogy jöttél.
Köszönöm szépen, hívtatok, sziasztok!
Köszi, hogy itt volt egy új szia.
A Boston folytatva pedig olyan döbbenetes statok vannak. Még nem ilyen 10 fölötti a net ratingjük, de abszolút afelett tartanak, és ráadásul azt hiszem, hogy még nehéznek is számít a sorsolásuk, amin eddig átmentek, szóval ez meg még félelmetesebb. Félpályás támadásban a Boston 5 pontot ver a következőre. Hagyok időt, hogy ezt megemésztjük ezt a statisztikát, mert...
Azért brutál, mert ugye az egyik oka annak, amit nagyon egyszerű beazonosítani, hogy miért jobbak. Most egyelőre ne beszéljünk arról, hogy miért historikus ez a támadójáték, mert nem biztos, hogy ez az érdekes kérdés, meg nem biztos, hogy erről beszélnünk kell.
És nem is biztos, hogy tartható.
Nem is biztos, hogy tartható, de valamilyen szinten azt felük, hogy ez visszabesik, de arról meg beszélünk, hogy miért javult egyértelműen ez a támadójáték. Az egyik oka az volt, hogy jobban futnak. Még mindig nem futnak olyan nagyon extrán, de a tavalyihoz képest, ugye tavaly egy kifejezetten lassú pace-en voltak, 18-ok voltak ugye tavaly pace-ben, tavaly 26-ok voltak, idén pedig ugye valamelyest gyorsítottak ezen, és most már ugye 18-ok, tehát úgymond ilyen középmezőny, majdnem középmezőnyben vannak. Ami viszont extra érdekes szerintem, amit mondtál, Gábor, hogy mennyivel szervezettebbnek tűnik ez a támadójáték, és mennyivel könnyebben látszólag megtalálják a jó dobó helyzeteket. Ugye náluk elsősorban a triplának a kimaxolása. Tehát,
teljesen.
Majd a shooting lakról beszéltünk egy kicsit, de ahogy eddig triplázik ez a csapat, azt hiszem...
Ilyen nincs. Tehát ne, ilyen, ezt, ilyen, az nem ilyen. Létezik, hogy 41 triplát 40%-kal dobja a csapat szinten. Ezt mondjuk azért nem tudom egy egész szezonra elhinni.
Igen, és nyilván ott lesznek a legjobban triplázó csapatok között, aztán tavaly is egyébként már ott voltak.
Igen.
Tavaly is ez egy jó triplázó csapat volt, de azért ennyire nem lesznek extra jók. Viszont tényleg arról beszélni kell, hogy magukhoz ölelték úgymond az új modern kosárlabdát is. Az, hogy messze a legtöbb, nem biztos, hogy ez a stat már igaz, nyilván ilyenkor napról napra változhatunk, de hogy 46,8%-uk a dobásoknak a triplából jött. Egyébként ez a stat, amit találtam a cikkből, ugye itt még 38,2%-at tripláztuk, ami akkor a negyedik legjobb volt, na most azóta ez csak nőtt, és szerintem, ha megnézzük a mai meccset, és a mai meccs utáni statokat,
lehet,
most
tovább nincsen, nőtt.
Lehet, hogy még jobb lesz, igen, tehát egészen hihetetlen, hogy tényleg kollektíve mennyire elképesztőnek tűnik eddig ez a támadójáték. És nyilván azért beszélni kell arról, hogy Brogdon nagyon jól működik a padról, tehát tényleg benne találtak egy egyértelműen, én nem is azt mondanám, hogy egyértelmű playoff rotációs embert, hanem a egyértelmű hatodik embert, akit úgymond hatodik emberként játszatnak, de gyakorlatilag teljes mértékben egyenértékű White-tal, más erősségekkel, de talán, sőt, hogyha azt mondjuk, vagy gondoljuk, hogy a támadójáték ma a mai NBA-ben kicsit értékesebb, akkor nyilván még White-nál is egy kicsit értékesebb, aki egyébként szintén szenzációsan játszik, és szenzációsan is dob. Szóval egyelőre nem nagyon van look ezen a csapaton, és ha hozzáveszed azt, hogy az egyetlen hiányosság most, ami ugye a gyűrűnek a levédése, ami totál lényegtelen jelen pillanatban, mert szétdobnak, szétfutnak mindenkit, az a look is be lesz foldozva, toldozva, ahogy visszajön ugye Time Lord. Nagyon úgy néz ki, hogy kollektíve, mentalitásban, magabiztosságban, játékfelfogásban is, mert nekem ez a támadójáték jobban tetszik. Veszítettek valamennyit védekezésbe, de az majd lehet, hogy pont Williams-el megoldódik, és lehet, hogy ha nem is a tavalyi szintre, mert arra szintre nem mehetnek vissza, és lehet, hogy azt még hozzá is teszem, Gábor, nem tudom, egyetértesz velem, de hogy ha ennyire jó vagy védekezésbe, akkor az már valahogy egyszerűen lerontja a támadójátékodat is, nem?
Hát, nagyon ritka, hogy nem, igen, ez kétségtelen. Azért nyilván a nagyon elit csapatoknál azt láttuk, hogy vagy elsők védekezésben, és mondjuk ötödik, hatodikok támadásban, vagy fordítva. Tehát,
igen,
de azok tényleg az ilyen, majdnem, hogy dinasztia alapanyag csapatokról beszélünk, akik ezt meg tudták csinálni több éven keresztül. Amit még én így elmondanék, nyilván már kitaláltátok, hogy TS százalékban, efficient field goal százalékban torony magasan első a Boston, de ugye vannak ezek a matekozós csapatok, mint például az én két kedvencem, ugye a Grizzlies meg a Raptors, akik azt szeretnék, hogy tudják, hogy nem annyira hatékony a félpályás támadásuk, de szeretnének sokkal többet rádobni, mint az ellenfél, ezért agresszívan mennek a támadó lepattanóját, agresszívan a védekezésükbe keresik a lehetőséget, hogy élő labdás labdalopásuk legyen, tehát úgy értem, hogy úgy vegyék el a labdát, hogy egyből tudjanak belőle indulni. Na a Boston, mivel ennyire jó a félpályás támadójátéka, annyira nem törődik ezzel, hogy támadó lepattanóban 29-ek, az ellenfélnél kikényszerített turnoverek százalékában pedig 30-ok. Azért ez még így is lesokkol, hogy a Boston megteheti azt, hogy ezeket az egyébként pont támadást segítő intézkedéseket nem veti be, valószínűleg nem is alkalmas annyira rá a keret, de nyilván ezek ugye kockázattal járnak, tehát ha nagyon mész a támadó pattanóért, akkor egyszer-kétszer le fog rohanni az ellenfél, hiszen nem fog tudni rendesen visszaérni. A másik része meg, hogyha stílekre rárepülsz, akkor az nem egyszer, nem kétszer át fog menni ugye kockáztatásba, és aztán azt ki tudja használni az ellenfél. Tehát amíg ez a félpályás támadás így marad, és ha ez mondjuk a playoffban megközelítőleg így marad, akkor én nem látom azt, hogy ezt a csapatot ki tudná megállítani, de most nagyon korán van ahhoz, hogy ilyenekről beszéljünk. Tehát igen. Nem gondoljuk, hogy ez a félpályás támadás így maradhat, és az is nagyon érdekes volt, amit felvetettél, hogy ugye Robert Williams-szel lehet, hogy ez a félpályás támadás azért nem marad így, lehet, hogy vele a védekezés feljavul, és azért nem fognak utcahosszal vezetni támadásban.
Még akiről beszélnünk kell egyetem, az Sam Hauser, tehát hogy ugye Gallo sérült, Gallóról gondoltuk azt, hogy egy nagyon értékes kiegészítője lett ennek a csapatnak, de most az merül fel, hogy hova fog egyáltalán itt beférni Gallo, hogyha felépül. Tehát Sam Hauser olyan szinten tökéletes kiegészítő ember eddig, hogy az emberben inkább az merül fel, hogy miért nem játszik 22, 24, 25 percet, miért csak 17 és felett. Tehát gyakorlatilag követeli magának a még több játékidőt. Tényleg a liga egyik legjobb triplázója jelen pillanatban. Nyilván ott hagyják üresen elég sokat, de akkor is ezeket bedobja majdnem 50%-kal gyakorlatilag. Nem csinál semmi hülyeséget a pályán, de ezt úgy képzeld el, hogy szökő évente ad el labdát. Nagyon-nagyon jól helyezkedik, és ami engem egyébként meglepett, hogy olyan dolgokat is láttam tőle, és itt tényleg ezt ki kell emelni, hogy a statisztikai lapokon ez nem fog megjelenni, de olyan dolgokat is látsz tőle, amik tényleg egy jó játékosra utalnak. Tehát egy nagyon jól meglátott passz, egy nagyon jól helyezkedő nagyon jó helyezkedés után megszerzett labda.
Gyorsan tud dönteni, igen.
Gyors döntéseket hoz, igen. Tehát nyilván ebből semmit nem fogsz meglátni a statisztikai lapokon, mert gyakorlatilag nem létező a steal block, meg az assist sem, mert nem ez a feladata. De mégis, amikor történik egy-egy ilyen jelenet, akkor tényleg azt látod egyből, hogy basszus, ennek ez tényleg kiszúrta ez a srác, és ott van. És 24 éves, ugye ez a megtéveszteni atletikus, amit ugye fehér játékosokra szoktunk mondani, rá ez nem feltétlenül igaz, de egész jól fut is egyébként, megy, hát ugye nagy méretek.
Egy Duncan Robinson klónról beszélünk gyakorlatilag.
Igen, csak szerintem egy sokkal intelligensebb játékos, tehát nyilván nem lesz olyan shooter, meg nem is, egyszerűen nem fog ő soha meccsenként, nem tudom, 10 triplát rádomni, bár hozzáteszem, hogyha ha a per 36-ra megnézzük, akkor szerintem lehet, hogy még többet is dob rá, mert most megnéztem egyébként 9,2 per 36-ra.
Igen, nem tudom, szóval, ezeket a Duncan Robinsonokat eldugni, tényleg Spolstra tudja a mester ilyen, szóval, hogy igen. Azért Hauser védekezése...
Nem kell úgy hozzáteszem, tehát nem. Hauser hát, egyértelműen jobb védő, mint Robinson.
De nem sokkal, szerintem Hauser védekezése nem.
Sokkal jobb védő. Én láttam idén őt többször, és szerintem kifejezetten jól mozgott. Nyilván vannak fizikai hátrányai, amik ugye az oldalirányú mozgása soha nem lesz tökéletesen, soha nem fogja tudni igazán egy ellensúlyozni, de szerintem sokkal jobb és sokkal intelligensebb védő, mint Robinson.
Let's agree to disagree ebben. Én vagy Robinsont sokkal jobbnak látom annál, mint ahogy te, úgy értem, vagy Hauser sokkal rosszabb, meg szerintem nincs ekkora különbség. Viszont ez
igen,
nem változik.
Hauser nagyon friss találmány úgymond még, mert gyakorlatilag eddig nem volt NBA karrierje, legyünk összetett, tavaly játszott 26 meccsen 6 percet átlagolt, tehát nem volt mintánk gyakorlatilag, idén van 21 meccs gyakorlatilag, és most játszik normális időket, most tölt normális idő, mennyiség időt a pályán. Amiről még bocs, beszélnünk kell, hogy miért ennyire jó még ugye félpályás támadásoknál a Celtics, az, hogy ez gyakorlatilag a Tatum-Brown duo, akik Tédumban nagyon tetszik az ide, hogy nem vállal el annyi idióta dobást, mint az elmúlt években. Így is vannak azért idióta Kobe dobásai, de messze nem annyi, mint előtte. És ami ugye Brownnál kulcs, hogy ő meg pont nem dobja egyébként jól a triplát idén, tehát nála az még javulni fog, az a félelmetes, viszont középtáborról gyakorlatilag Dirk vagy Michael Jordan szint, tehát majdnem 60%-kal dob, nem olyan nagyon nagy mennyiségű kísérletet, de a Brown-t ott hagyott középtáborról, akkor gyakorlatilag vége a dalnak. Ami még nyilván nagyon fontos, hogy ezekből ugye nagyon egyszerű az alapjáték, egyébként félpás alapjáték a Celticsnek, ugye a screenekre épül, és a Brown Tatum duo ezekből a screenekből, elzárásokból építkezik, és ha nincs ott a dobóhelyzet, akkor tényleg, ahogy mondtam, Tatum nem vállal annyi időt a dobást, hanem szépen körbehúzzák a labdát, és előbb-utóbb megtalálják a nagyon jó dobóhelyzetben lévő triplázót, és itt kulcs az, hogy van két ilyen játékosod, és ezért rohadt fontos az, hogy az egy személyes sztárok, egy játékosos csapatok, ahol tényleg egy szupersztár van, akit duplázni kell, ott soha nem tudják ezt megcsinálni, mert egyszerűen kevés, tehát nem jön ki a matek. Nem kell ott hagynod úgy embereket, mint ahogy például egy Boston Celticsnél ott kell hagynod embereket, és ebből az jön, hogy tömérdek mennyiségű üres triplát dobnak rá, és vagy nagyon jó triplázók ezek a srácok, ami nyilván részben tudjuk, hogy igaz, tehát azért itt most már van egy elég nagy minta többüknél is, és tudjuk azt, hogy Smart az utóbbi években azért egy nagyon jó triplázó, White-ról tudjuk, hogy jó triplázó lett, ugye Brogdonról tudjuk, hogy nagyon jó, vagy akár elit is, Hauser tavaly is már nagyon jól dobta őket egyébként, és nyilván idén többet játszik róla, és kijelenthetjük, hogy ez nagyjából stabil ez a dolog, a Grant Williamsről is, tehát ez egy működő rendszer lehet, és itt a kérdés az, hogy mennyire lesz jó az egyensúly, amikor visszajön majd Williams, hogy valamit azért elveszel ebből a mostani rendszerből, de ugyanakkor meg hozzád csomó mindent. De az egyértelmű, hogy legit contendernek tűnik a Celtics, és ha most fogadni kéne, baszeg én is rájuk fogadni.
Igen, nagyon nehéz lenne most bárki mást mondani. Ők a domináns csapata ennek a ligának, és nem, tehát most azt mondanám, hogyha lesz 60 győzelmes csapat, sőt, lesz 60 győzelmes csapat addig az alapján, amit eddig láttunk. Menjünk át Houstonba, 26-ok védekezésben és támadásban is. Ami engem
legjobb.
Igen, de ami engem nagyon érdekelt, az, hogy ugye, tavaly a Houston sztoria az egy dologban össze lehet foglalni. Jobban adták el a labdát, mint a Spalding meg a Wilson együtt. És azt hiszem, hogy ilyen utcahosszal vezettek. És akkor megnéztem, most néztem rá először, hogy vajon ezt a problémát sikerült-e orvosolni? Hát nem. Jelenleg is utcahosszal vezetik a turnover százalékot, közel minden ötödik támadásukba eladják a labdát, és van olyan dolog, amiben jók, már van olyan, amiben nagyon jók, ez a támadó lepattanózás, és egyébként is a pattanózás, de hát second chance pontból azt hiszem harmadik legtöbbjük van, nem, bocsánat, abból a legtöbbjük van a ligában. Ami nem változik az, hogy eladják a labdát, és ez kicsit azért van, mert most végtelenül leegyszerűsítve mondom, a Houston offense az úgy néz ki, hogy ők, hiába fiatalok, ők nem futnak. Na most ez az első olyan dolog, amit így megkérdeznék Silas-től, na mindegy. Második dolog, felviszik, és ők nem pick and rolloznak. Ők kérlek szépen egyegyeznek, de nem ISO-ra kell gondolni, hanem betörni próbálnak, és abból kiosztani, vagy ugye van az, hogy Sengünnek bejuttatod a labdát. Ez a támadójáték elképesztően kockázatos eladott labdák szempontjából már önmagában is. Nem csinálsz transition-t, próbálsz gyorsan játszani, de mégis inkább maximum early offense-el, de mégse futsz olyan szempontból, hogy ugye transitionben azt hiszem a hetedikek hátulról. Ami még érdekesebb, hogy betörni próbálsz, nyilván ehhez nagyon jó ball handlerök kellenének, de nincsenek, és utána kipasszolni, nyilván ezek eléggé jó passzolnak kell lenned, hogy ne add el a labdát, de nem azok. Vagy pedig bejátszani, amit ugye azért az NBA védekezések elég sokszor lehalásznak. Tehát összességében maga a támadó felfogás nincs összhangban azzal, hogy milyen típusú játékosok vannak, és ezért adják el ennyiszer a labdát. Nem akarom teljesen Silas-ra kenni ezt az egész sztorit, mert nyilván tök jól jönne, hogyha Josh Green, meg Kevin Porter Jr. esetleg rendelkeznének annyi irányítói vénával, hogy megoldják a feladatot, de hát nem rendelkeznek. és ilyen szempontból jelenleg Nix a csereirányítójuk, mert Ty Washington sérült volt, amikor megjátszott, akkor annyira rossz volt, szóval, hogy annyira hihetetlen deficitben vannak playmakingben, hogy azon a támadó pattanózással, Sengün fantasztikus posztapjaival semmivel nem tudnak segíteni.
Érdekes az idei Rockets, ugye egyfelől én nagyon örülök annak, vagy nem is örülök, mert is nem annyira kedvenc csapatom a Rockets, hogy nincs ott a kedvencém között, de azt örömmel konstatálom legalábbis, hogy gyengék, és hogy kell ugye az újabb kirakós darab, ami meglátjuk ugye, hogy ki lesz. De az tény, hogy ha azt nézed, hogy gyakorlatilag nincsen playmaking, nincs igazi playmaking, akkor ebből a szempontból meg nagyjából mindegy, hogy kit vinnél oda jövőre, mert akkor jövőre se lesznek jó csapat. És akkor most ha mondjuk ki, akkor se, hogyha esetleg egy Wembanyama kerül oda, ami nyilván egyébként Sengünnel egy nagyon érdekes probléma lenne, bár nem, abból szempontból nem érdekes probléma, hogy nyilván Sengün megy a fenébe a cserepadra, mert őt ugye erőcsatáként nem fogja tudni játszatni. És egyébként az a bajom az egész Sengün dolog, hogy tudom, hogy te nagyon kedveled őt, hogy...
Sengün, igen.
Sengün, igen, én Sengünnek hívom mindegy igazából, de oké, legyen Sengün. Én nem látom azt, hogy hogyan ne legyen ő a következő counter. Tehát, hogy annyira ugyanaz a játék. Ugye ez a dominás lóposzt jelenlét, ugye counter szinte a mondjuk a második, harmadik évétől egészen a tizedik évéig, akár melyik szezonban, akár melyik csapatban 20 pontot tudott volna átlagolni, 60% körüli TS-sel, mert olyan komoly lóposzt jelenlét volt, és annyira domináns támadójátékos volt ebből az egy szempontból. De már akkor is játszhatatlan volt, és én egyszerűen nem látom azt, hogy Alperen hogy lesz játszható egy modern NBA rendszerbe. Ő nekem tényleg a következő Kenter, vagy a következő Jonas. Tehát egy domináns lóposzt játékos, de erre ön nagyon nincs szükséged a mai NBA-ben. Tehát itt örülök neki, hogy tök jogos statjé, meg hatékonyan dob 20-15 pontot, meg azt számogatod már, hogy hú, hát ő már idén akár 20 pontot szerezhetne, és nyilván szerezhetne is, mert 26 percet játszik. Tehát ha per 36-ra megnézed, akkor már most gyakorlatilag 21 pontot átlagol, de nem, egyszerűen nem tudok tőle izgalomba jönni, mert semmi olyan nincs benne. Nem tud ugye triplázni, ami már önmagában kihúzza úgymond nekem a méregfogát. Jól tud faltokat kiarcolni egyébként ebbe mondjuk például egy DeAndre Aytonnal előrébb van, de mégis sokkal inkább Aytont választanám a következő 5-8 évre, mert mozgékonyabb, inkább ugye egy ilyen alley-oop veszélyt is jelent, és még az is lehet, hogy Aytonnak lesz egyszer triplája, ugye legalábbis sokkal nagyobb esélye van arra, erre szerintem, mint Sengünnek.
Ó, nem, ebben abszolút nem értünk egyet, Sengün rá is dobálja néha a triplát, szerintem annyival jobban néz ki a dobó mozdulata is Aytonnál, hogy...
Ugye, egy kísérlet van meccsenként, tehát ez kevesebb, mint tavaly volt, annak ellenére, hogy 6 percet többet játszik, tehát tavaly 1,6-ot dobott rá 20 perc alatt, idén 1,1-et 26 perc alatt, tehát gyakorlatilag nem dobja rá a triplát, de mondjuk oké, tehát nyilván nagyon jól büntetőzik, tehát ugye majdnem 80%, úgyhogy ebből a szempontból igen lehet, hogy igazad van, hogy egyszer lesz majd egy triplája, mint mondjuk egy Pau Gasolnak, ugye lett a pályafutása második felére, de ettől függetlenül ez nem változtat azon, amit mondtam, hogy nem, egyszerűen nem tudok izgalomba jönni a többi dologtól, amit csinál, vagy amit inkább ugye az a probléma, hogy mit nem csinál.
Ja, egyébként sajnos nem tudok vitatkozni azzal, hogy Sengünnek kicsit ez a kilátása, bár ő biztos, hogy Pau Gasol szeretne lenni, és nem Enes Kanter. Ez azért volt hülyeség ezt bemondanom, mert törökként meg még inkább Enes Kanter akar lenni, mint Pau Gasol, de értitek, kedves hallgatók. Azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy itt a Houston a legnagyobb alul teljesítő. Tehát mondtam a Dallasnál, ugye, hogy van egy csapat, aki náluk is jobban alul teljesít, tehát a Houston mérlege az olyan szempontból nem mutatja meg a csapat erejét, hogy masszívan alul teljesítik a net ratingjüket, és még egy dolgot el kell mondani, hogy azért ők úgy kezdtek, hogy idegenbeli meccsek tömkeregével. És most, amikor már kicsit több normálisabb schedule-jük volt, több hazai meccs, akkor azért futottak egy ilyen 3-2-t, azt hiszem a legutóbbi 5 meccsen, szóval ne temessük el őket teljesen, mert például a védekezésük az nem ilyen katasztrofálisan liga utolsó. Vannak fejlődésre utaló jelek. Szerintem itt egy edzőváltással egy sokkal nagyobb ugrást is el lehetne érni. Kérdés persze az, hogy szeretnéd-e ezt, mert ahogy Zoli is említette, igazából sehol nincsen még jó megoldás. Ha valahol van egyébként, akkor az a pad. Tehát ez a csapat a padjából él teljesen egyértelműen. Ugye Dyson Nix Nem őt fogom, igen, azért megdicsérni most nagyon.
Nem úgy, mint a Porszívó egyébként, az inkább Dyson Daniels, de Dacian, ez egy ilyen csodálatos név, ugye. Meg a vezetéknél is a Nix XL, ugye az is nyilvánvalóan egyértelműen, igen, egy nagyon special fejezem inkább, mert fél értik meg.
Oké. Akit meg akarok dicsérni, az egyébként Tari Eason és Kenyon Martin Jr. Ezt megtettem már a Rookie Watch-ba, úgyhogy nem fogom nagyon kibontani, csak igazából...
Megtettük, igen. Aztán én azt mondom, Kenyon Martin Jr. Nagyon-nagyon jó, viszont abszolút modern. Tehát én inkább el tudom képzelni majd, hogy ő lesz ebbe a csapatban, meg a jövőjében, mint Sengun. Hiába a majdnem lottery státusz, ugye Sengunnél.
Igen, csak ugye Kenyon Martin Jr. centerként már tényleg nagyon alul méretezett. Tehát ez most így, ez a cserenégyes jól áll neki. Figyú, kedves hallgatók és Zoli, ez egy full mínuszos csapat, és most csak Zolinak lesz meg az esélye, hogy megtippelje, hogy szerinted Kenyon Martin Jr. alapján egy, mondom, full mínuszos csapat hány ponttal jobb?
3-mal? Nem tudom.
13,2-vel.
Az kemény.
Tehát azért itt egy 20 perces cserejátékosról beszélünk, egy olyan csapatnál, aminek az össznet ratingje az azt hiszem mínusz 5 egész valamennyi. Szóval egyébként Tari Eason-nel is 9,1. Na, ezért is érdemes őket megdicsérni, miközben Josh Christophernek amúgy, pedig ő néha jön a padról, tovább tart a hihetetlen lejtmenete. Úgy értem, hogy már tavaly is csalódás volt, de idén minden eddiginél nagyobb csalódás. Ettől függetlenül nevelgetik a fiatal tehetségeiket, mondom, szerintem megállapíthatjuk, hogy Houston jobb ennél, mint a mérlege, és rájuk nagyon izgalmas és érdekes lesz visszatérni majd, mit tudom én, január-február tájékán, amikor az overreaction-ök köre bezárul, és megnyitjuk a másodikat, mert szerintem a Houston még tartogat ebben az évben pozitív meglepetéseket is. Én azt hiszem, hogy ennyire nem rosszak, viszont a jövőkép ennek ellenére, ott egyet kell értsek veled, Zoli, hogy igen, hogy hiányoznak ezek a játékosok. Ez is, hogy Kevin Porter Jr. tölt valami 52%-os TS-sel, szóval értem én, hogy most megkapta a nagyobb usage-ot, és többet van nála a labda, és akkor milyen szép nem néz ki, hogy majdnem 20 pontot átlagol, stb. 52%-os TS-sel ne, légy szíves, ne dobj rá ennyit, pedig egyébként catch and shoot játékosként 40% fölött dob még ebben a szezonban is. Tehát ebbe gondoljunk bele, hogy ő még off the ball is tudna játszani, csak hát nincs olyan, aki mellette tudna irányítani. Nincs olyan, aki aztán megpasszolná őt off the ball. Úgyhogy neki kell a labdát babusgatnia, meg varázsolnia, és ebből jön egy 52%-os TS. Úgyhogy azért itt vannak gondok, igen, a jövőképpel ilyen szempontból.
Abszolút, nincs meg az egyensúly, mint olyan fiatal csapatoknál, akik nem feltétlenül sokkal jobbak, mint ők, de legalábbis többet látunk belőlük nyilván. Egy OKC, egy nagyon jó eklatáns példa erre, hogy sokkal nagyobb rendszert látunk, sokkal komolyabb tervszerűséget, de hozzá kell tenni, hogy ezt az egészet nyilván átúszhatja egy Wembanyama, tehát ha ő tényleg olyan korszakos játékos lehet, és berakod ebbe a Rocketsbe, tök mindegy, hogy kit kell kiraktod miatta, meg ki van mellette, önmagában egy egyedül rendszer lehet, és olyan rendszer, ami akár egy egyébként harmonikusabb, jobban egyensúlyban lévőt is simán lekörözhet.
Igen, mellesleg a Houston az egyik olyan csapat, amelyik Scootot is nagyon szívesen fogadná, abba biztos vagyok. Tehát ide szuper lenne Scoot is. Jó, én azt hiszem, hogy végére értünk ennek a mai 6 csapatunknak, és majd egy-két ilyen érdekességgel meg extra adással készülgetünk a hét második felére. Nekem már vannak terveim, de Zoli még nem tudja, úgyhogy majd kedves hallgatók, ez nem csak nektek lesz meglepetés, hanem neki is. Zoli, nagyon szépen köszönöm. Gyors felgyógyulásodhoz gratulálok. Mondtad, hogy 70%-on áll az a bizonyos jelző, úgyhogy reméljük, hogy ez megközelíti a 100-at majd a pénteki felvételre, és köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm a jó kívánságokat. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, és jön a decemberi hónap, így szépen lassan bekúszik, és ez a bekúszás, ez majd következő adásban is mondom, de azzal is jár, hogy elindul a másik podcastem, amiről már így említés szintjén beszéltem, az Itt és Akkor. Első körben mindenkit arra kérek, hogy Facebookon keressétek meg, és lájkoljátok be, meg talán majd az első adás, ha kijön, azt osszátok meg, kérlek, aztán utána akár le is iratkozhatok, ha nem érdekelt titeket a történelem vagy a történelmi összefüggések, de tegyetek meg nekem kérlek ennyit, hogy segítsetek elterjeszteni, ez lesz az első ilyen nagy közös feladat most. Aztán utána természetesen a Keleten-nyugaton podcastben már nem fogok annyit beszélni a másik podcastról, de most itt hagy kérek segítséget a promózáshoz. És köszi szépen, hogy velünk tartotok, köszi, hogy támogattok minket, minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.